Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy estéről estére igével vártál bennünket ezen a héten. Köszönjük, hogy alkalomról alkalomra a keresztről való beszéd hangozhatik, a te Golgotai keresztedre emeled a tekintetünket, amely áll, elmúlás és rom felett, és ahol láthatóvá válik a te örökkévaló szereteted, a te megmentő áldozatod, ahol beteljesedni látszik a mi üdvösségünk. Köszönjük neked, hogy a mai alkalommal is erre akarod a figyelmünket irányítani, hogy akaratod és terved, hogy megismerjünk téged, megváltó, Golgotai kereszten áldozatot vállaló és feltámadott Urunkat, és akaratod az, hogy a te áldozatod a mi életünkben gyümölcsöt teremjen. Kérünk, hogy ma is végezd el, csöndesítsd el a szívünket, védj el mindenféle félrevezető gondolatot és indulatot, amivel megérkeztünk az egész napi forgatagból. És irányítsd a figyelmünket, gondolatainkat és a szívünket magadhoz, magadra. Kérünk, hogy hadd ragyogjon a te Golgotai kereszted ma közöttünk. Ámen. Kedves testvéreim, keresztény gyülekezet, az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke üzen ma nekünk, és az ő evangéliuma hirdettetik, megírva található Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott első levelében, az első levél 15. fejezetének első 8 versében a következőképpen. Eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben állotok is, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, ami némű beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lettetek hívőké. Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint. És hogy megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek, azután megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, akik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Azután megjelent Jakabnak, azután mind az apostoloknak, utoljára pedig mindenek között, mint egy torzszülöttnek, nekem is megjelent. Kedves testvéreim, az evangelizáció alkalma egy gyülekezetben nagyon várt alkalom. Minden gyülekezetben, így nálunk is, az a hét, amikor Jézus Krisztus evangéliuma estéről estére hirdettetik, nagy készülődéssel övezett hét. Már korábban presbiteri gyűléseken, munkatársi összejöveteleken ez szóba kerül, imádkozók imádságban hordozzák, szolgálók készülnek, akár igehirdetők, akár énekesek, akár bizonyságtevők, és ige hallgató gyülekezeti tagok, testvérek, keresztények pedig imádsággal készülnek az ige hallgatására. Nem csak a mi gyülekezetünkben, hanem más gyülekezetekben is így van ez. Az a hét, amikor a Jézus Krisztusról szóló evangélium nagyon világosan és érthetően megszólal, egy különös alkalom, nagy ajándék. Felvetődik azonban az a kérdés, hogy miért kell hívők között, megtért emberek között az evangéliumot hirdetni. Miért kell újra az evangéliumot hirdetni? Miért nem elég egyre elmélyítő tanítás és buzdítás? Miért kell újra a keresztről, miért kell újra Jézus Krisztus golgotai áldozatáról szólnunk hívők között, keresztjének között, gyülekezetekben? Nem csak a hitetleneknek szól az evangélium, hogy térjenek meg, hanem a hívőknek is. Miért van az, testvérek, hogy épp a felolvasott igében Pál apostol egy keresztény gyülekezetnek juttatja eszébe újra az evangéliumot? Itt nem arról van szó, hogy olyanoknak, akik még soha nem hallották, hanem akik hallották, úgy olvastuk, hogy be is vették, állanak is benne. Újra szól az evangélium. Mi ennek az oka? Miért szólít most Isten bennünket újra evangéliummal egy héten keresztül, és miért van, hogy alkalomról alkalomra, évről évre rendszerint gyülekezetekben ez így megtörténik? Több oka van ennek, ezt az igéből meg fogjuk látni, néhányat fel fogunk villantani. Mielőtt azonban a miértre választ próbálunk keresni, előtte egy buzdítást hadd adjak át a testvéreknek, mégpedig buzdítást a tanulásra, egészen konkrétan ennek az igének a megtanulására. Mert itt, ezen a helyen, mintha az evangélium kristálytiszta ragyogása egy gyémántban csillogna, egy pontban kézbe vehetően, megragadhatóan, úgy van összefoglalva az evangélium ebben a néhány versben, amit Pál itt elénk ad. Úgyhogy eszünkbe, szívünkbe és életünkbe zárhatjuk ilyen egyszerűen, hogy megtanuljuk ezt a néhány verset, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, aztán harmadik eltemették, és harmadik nap szintén az írások szerint feltámadt és megjelent, először Kéfásnak, majd sokaknak még. Ezt a néhány verset megtanulva az evangélium verhet gyökeret az elménkben, a szívünkben, az életünkben. Hadd legyen hát ez az elején egy buzdítás, most az ige üzenetétől egy kicsit elhajolva, hogy tanuljuk meg ezt az igét, ezt a néhány verset. És lesz egy kristályunk, lesz egy kincsünk, az evangélium, amit fejből tudni fogunk, amely a szívünket áthathatja. De térjünk vissza a kérdésünkre, miért kell újra és újra hívők között is megszólalni az evangéliumnak. Az első válasz, amit az igéből láthatunk, megérthetünk, az az, hogy Jézus Krisztus kerüljön újra a hívők gondolkodásának, a hívők életének, életvitelének a középpontjába. Mert ha megfigyeljük, ez az evangélium Jézus Krisztusról szól. Még arra is ügyel Pál apostol, hogy biztosítsa a korintusiakat, nem változott az evangélium. Így olvastuk ugyanis a Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemettetett, és feltámadott a harmadik napon az írások szerint, és megjelent Kéfásnak, azután a 12-nek és a többieknek, és végül Pálnak magának is. Itt elsősorban tehát Jézus Krisztusról van szó. Ezért az evangelizáción is elsősorban Jézus Krisztusról kell, hogy halljunk, Jézus Krisztust kell, hogy lássunk, nem problémákat, nem önmagunkat, nem egy fontos teológiai kérdést, nem egy dogmatikai problémát, hanem egy személyt, Jézus Krisztust, és azt, amit ő tett. Tudnunk, ebben a néhány versben világosan kell látnunk, hogy Jézus itt aktívan cselekszik. Egyetlen ige van, amelyik nem aktív alakban van, ez az, hogy eltemettetett. Tudnunk, amikor meghalt, akkor eltemettetett. De az, hogy meghalt, az, hogy feltámadott, és az, hogy megjelent, ez mind Jézus Krisztus cselekvésére utal. És itt különösen is az elsőre szeretném a figyelmet felhívni, testvérek, hogy Jézus Krisztus nem véletlenül a körülményeknek kiszolgáltatva valamilyen kényszer folytán halt meg, hanem ő ebben teljesen aktív volt. Ő ezt egészen aktívan felvállalta, ő ezt egészen tudatosan tette meg, hogy ő meghalt a mi bűneinkért. Nem véletlenül, nem a mások haragja miatt, nem az ördög tombolása miatt, hanem ő saját elhatározásából tudatosan eldöntve indult el egyszer Jeruzsálem felé, Jeruzsálemben a Gecsemáné kertbe, és vállalta azt, hogy őt el lehet fogni, vállalta azt, hogy őt meg lehet mocskolni, le lehet köbdösni, meg lehet korbácsolni. Gazemberek, képmutató írástudók és farizeusok elítélhetik halálra, ezt ő mind felvállalta. Tudatosan tette. Az összes cselekedeten mind tudatos volt. Ő nem véletlenül gyógyított szombaton, hanem azért, hogy provokáljon. Megtehette volna, hogy pénteken gyógyít, vagy a hét első napján gyógyít, de nem. Jézus tudatosan tette, amit tett. És az ő golgotai halála sem a véletlenek összjátéka, vagy gonosz emberek fondormányos akciója nyomán történt katasztrófa, hanem Jézus Krisztus tudatosan felvállalt tette. Miért? A mi bűneinkért. Jézus tett valamit, és az evangéliumban a mi szerepünk, a mi részünk annyi, hogy nekünk bűneink vannak, nekünk egy nagy-nagy adósságunk van, amivel nem tudunk elszámolni, és itt Pál apostol, amire emlékezteti a korintusiakat, hadd emlékeztessen most minket is újra, arra, hogy Jézus Krisztus fizette ki azt a nagy-nagy adósságot, amivel mi Istennek tartozunk. Mi azt kifizetni nem tudtuk volna. A bűneinkért eleget tenni nem tudnánk. Ezért kellett valaki, aki felvállalja, és ez volt Jézus Krisztus. Nem egy problémáért, nem az életünk komfortosabbá tételéért, nem egy kis lelki élményért áldozta fel az ő szent és tiszta életét, hanem hogy a mi bűneinkből megváltson minket. Itt erről beszél Pál. Nem azért, hogy a problémákkal terhelt korintusi gyülekezet problémái megoldódjanak, majd azok is megoldódnak. De az emberi életnek a legmélyebb, leggyökerebb, legalapvetőbb problémáját kezdi el Jézus kezelni, a bűnt, amit mi nem tudunk kezelni. A legjobb szándékú emberek sem tudják kezelni. A legjobb szándékú ember is tübegurul, a legjobb szándékú ember is hazudik, ha az érdeke úgy kívánja meg. Mi ezt nem tudjuk kezelni. És Jézus Krisztus nem is csak egy bűnöcskéért halt meg, amit mi elkövetünk, hanem az egész elrontott bűnös életünkért halt meg, úgyhogy nem csak egy bűnöcskére szerzett nekünk bűnbocsánatot, hanem az egész elrontott életünket váltja meg, váltotta meg, úgyhogy egy új élet, egy újjászületett élet lehet a miénk. Abban is látszik ez, hogy amikor meghalt és eltemették, utána feltámadt. Nem csak a bűnt, mint az emberi életünk legalapvetőbb, legégetőbb, legradikálisabb nyűgjét és problémáját oldotta meg, nem csak bűnbocsánatot szerzett nekünk, hanem a bűn legborzasztóbb következményét, a halált is legyőzte diadalmasan, úgyhogy ugyanez a pál egy másik helyen csak ugyan diadalkiáltással mondja, halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmod. A halált ugyanis egy olyan daráshoz hasonlítja, aminek már nincsen fullánkja. Ijesztő egy darázs akkor is, ha nincsen fullánkja. Az ember megrémül tőle, főleg aki fél a darazsaktól. És nem is derül ki, hogy nincsen fullánkja, csak akkor, amikor próbálna megcsípni. Úgyhogy amikor az ember kezére szállna egy ilyen darázs, akkor valóban ijesztően hat, és az ember megrémül tőle. A halál pontosan ilyen. A szele, amikor éri az embert, az rémisztő. A halál félelem, amikor az embert elfogja, abba belerendül minden. De a hívő ember, aki Jézushoz tartozik, az éppen a halál pillanatában meg fogja látni, hogy nincs fullánkja. Nem fog égetni, nem fog marni, nem fog sebet okozni, mert nincs mivel. Mert Jézus legyőzte. Mert Jézus egy utat készített a halálon át a feltámadásával, és aki hisz Jézusban, annak az élete ilyen élet. Halálon átívelő, nem a semmibe, a kárhozatba zuhanó élet, hanem dicsőségbe, mennybe felfelé ívelő élet. Mindenre emlékezteti Pál ezt a gyülekezetet, azért, hogy ez legyen a gondolkodásuk középpontjában. Azért, hogy leboruljanak Isten előtt végre. Hogy lássák, hogy nem mi vagyunk az egésznek az oka, nem mi vagyunk az egésznek az alfája és az omegája, hanem a szent, igaz, dicsőséges Isten, aki előtt csak leborulhatunk, és mindazért, amit Jézus aktívan megtett, csak áldhatjuk. Jézus feltámadt, és ennek bizonyságát adja azzal is, hogy megjelent, még itt is ő az aktív, nem azt mondja az ige, hogy találkozott vele Kéfás, találkozott vele a 12, hanem hogy Jézus megjelent. Nem lehetett erre kényszeríteni, de ő kegyelmesen hajlandó volt megjelenni, mint feltámadott Úr. Nos testvéreim, az evangélium foglalata nagyon röviden hadd hangozzon ma így ennek az igének az alapján, hogy meghalt a mi bűneinkért, feltámadott és megjelent, nekünk üdvösséget szerzett. És évről évre kell, hogy Isten bennünket is erre emlékeztessen, mert problémák, meg civakodások, meg nehezek, meg önmagunk gyakran a középpontjába kerülnek a hívő életünknek, minden én körülöttem forog, minden egy bűn és a bűn elleni küzdelem körül forog, pedig az evangélium Jézus Krisztusról szól, úgy, hogy minket Jézus Krisztussal állít közösségbe. Ez a helyettes elégtétel tanítása, és ez nagyon jó, hogyha évről évre, akár napról napra elmélyülve csodáljuk, és ezért Jézust imádjuk. A reformációban ezt ismerték fel, és erre mondták ki, hogy egyedül Jézus Krisztus. Nem mi, nem a szentek, nem az egyház, nem senki nem szerzett üdvösséget, csak Jézus Krisztus. Ő viszont megszerezte. Ezért kell emlékeztetni a hívőket, hogy ezt világosan, kristálytisztán lássák. Istennek a szeretete ebben mutatkozik meg, hogy Jézus Krisztus a bűneinkért meghalt, nekünk bűnbocsánatot és halálon is átívelő örök életet szerzett. De nem csak ezért szól az evangélium, bár meggyőződésem szerint elsőrenden ezért szól az evangélium. Másodszorban azonban emlékezteti Pál ezeket a hívőket azért is, hogy tisztázódjon az ő Jézus Krisztushoz és az evangéliumhoz való viszonyuk. Mert az evangéliumnak a magva centruma, középpontja Jézus Krisztus, de a nagy kérdés az, hogy mi keresztjének hogyan viszonyulunk Jézus Krisztushoz, hogyan viszonyulunk ehhez az evangéliumhoz. Így olvastuk az igében, eszetekbe juttatom továbbá atyám fiai az evangéliumot, és itt jön, hogy hogyan viszonyultok hozzá, amelyet hirdettem nektek, melyet be is vettetek, vagyis elfogadtatok, melyben állotok is, vagyis amelyben megmaradtatok, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, ami némű beszéddel hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Vagyis négyféle viszonyulási típust mond el itt Pál, négyféle lelki helyzetet ad elénk, Az egyik az maga, hogy halljuk az evangéliumot, ez már egy lelki helyzet. Itt már Isten munkálkodik, amikor mi az evangéliumot halljuk. Másodszor, amikor valaki már befogadja, elfogadja, beveszi, így mondja itt régiesen. A harmadik az, amikor már valaki megáll benne, ez a stabilitást jelenti, az, hogy kitart, nehezek között is, amikor megpróbálják megingatni, dönteni az ő hitét, akkor is megáll. És a negyedik, amit elmond itt, hogy amely által üdvözültök is, és erre még kitérünk, mert ez egy nagyon gazdag jelentésű kifejezés itt, minden esetre az üdvösségre mutat előre, hogy az evangélium jelenti majd számunkra az üdvösséget is. Ennél fogva ma nekünk is meg kell vizsgálnunk magunkat itt, az evangelizáció alkalmával, amikor az evangéliumot halljuk, amikor azt hirdettetik, hogyan is állunk mi Jézus Krisztussal. Hallottunk már róla. Ez egy nagyon jó dolog. Pál is ezt mondja először, hogy hirdettem nektek, vagyis ti hallottátok. És én tudom, mert ebben a gyülekezetben élek, hogy mi is sokat halljuk, sokszor halljuk az evangéliumot. A Jézus Krisztusról szóló örömhírt. Ha valaki hallja, ez már nagyon jó. De itt nem áll meg Pál, hogy milyen jó, hogy hallottátok és kész. Hanem innen, erről a lelki helyről, ebből a helyzetből tovább kell jutni, odáig, hogy valaki befogadja, elfogadja. Úgy olvastuk itt, hogy be is vette. Itt tulajdonképpen az a nagy kérdés, hogy valaki még ellenkezik, vitatkozik, elutasít, vagy pedig azt mondja, hogy nekem erre az evangéliumra, erre a Jézus Krisztusra, erre a Jézus Krisztus által szerzett bűnbocsánatra és üdvösségre szükségem van. És én ezt örömmel elfogadom. Ezt jelenti megtérni. Úgyhogy az evangélium munkája nem csak annyi, hogy hallunk valamit, és ne talán tetszik, vagy vitatkozunk vele, hanem döntésre akar hívni. Egy nagy tusakodásra, amivel tusakodott Jákob, tusakodott Mózes, tusakodtak mind a hit hősei. Most tusakodjunk vele mi is, akik még úgy vagyunk itt, hogy nem döntöttünk. Döntsünk végre. Arra hív ugyanis Isten igéje, a hirdetett ige, hogy fogadjuk be. És én buzdítom most azokat, akik még úgy vannak itt, hogy nem fogadták be, hogy akár ma este fogadják be az evangéliumot. Ne vitatkozzanak már vele, ne elutasítsák, hogy köszönöm, meg vagyok én enélkül, a Jézus nélkül is elég jó, hanem hadd győzze le őket Isten szeretete. Engedjünk testvérek ennek a szeretettel való evangéliumnak, az evangélium meggyőzésének. Egy további helyzet az, amikor már hívő valaki, és álhatatosan megáll. Érdekes, hogy ezek az emberek ilyenek voltak, mégis szükségük volt újra hallani az evangéliumot. Az álhatatosan álló hívő, akit pedig sokféle vihar, sokféle nehézség, sokféle kísértés támad, hogy az evangéliumba vetett hitét elveszítse, meg kell, hogy álljon, meg kell, hogy maradjon, stabil kell, hogy legyen. És van ilyen testvérek. Ez is evangélium, hogy a hívő életünk az nem feltétlen egy ingó-bingó zöld fűszál, amelyet aztán hajt a tanításnak akármi szele, hanem lehet stabil, megalapozott, kitartó. Tudjuk Jézus Krisztus beszédéből, hogy aki hallgatja az ő beszédét és megcselekszi, az hasonló a házépítőhöz, aki mélyre alapozta meg a házát, és aztán jött a vihar meg a szelek, és nem dőlt össze a háza. Lehet ilyen hívő életünk. És igazából ez az értelmes hívő élet, és evangélium az, hogy ilyen hívő életünk nekünk lehetséges. Jézus Krisztussal lehet. És negyedszer, ami a lelki helyzetet illeti, különös itt Pálnak ez a szava, hogy amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, amin én mi beszéddel hirdettem nektek. Amely által üdvözültök is, itt ugyanis egy jelen idejű alak van, tehát nem arra utal Pál, hogy majd egyszer valaha üdvözölni fogtok, hanem az evangélium által az üdvösség már most elkezd megjelenni az életetekben. A hívő életben, a keresztény ember életében az üdvösség az nem majd nagy messze, hogyha egyszer utolsó dobban a szívem, utána talán üdvözülök, hanem olyan valami, ami itt elkezdődik. Mikor? Amikor bevette, amikor befogadta, amikor elkezdett álhatatosan ragaszkodni hozzá. És ez az üdvösség elkezdődik úgy, hogy a hívő élet egyre inkább megszentelődő élet lesz. Ha valaki a korintusi levelet elolvassa, és felteszi ezt a kérdést, hogy miért emlékezteti Pál a korintusiakat az evangéliumra, akkor ez a kicsi szó most háromszor alá van húzva. Mert a korintusiak életében nagyon sok szentségtelenség volt. Messze hír lett a gyülekezet paráznasága, úgyhogy már mások is beszélték, más gyülekezetek. Messze hír lett, hogy veszekszenek egymással, nem is csak a gyülekezeten belül, hanem kimentek a bíróságra a pogányok közé perlekedni. Nagyon sok problémával küszködtek, megosztottság volt a gyülekezetben, úgyhogy volt egy csoport, akik Pállal nyíltan szembe is szálltak. Voltak tévtanítók is, akikkel szemben Pál védi az evangéliumot éppen majd a következő versekben. Nagyon sok szentségtelenséggel és bűnnel terhelt gyülekezet tehát a korintusi, és amikor azt mondja, hogy amely által üdvözültök, és ez most történik, akkor itt értsük benne a megszentelődést. Amely által most a ti megszentelődésetek folyamatban van, amely által most egyre szentebb, tisztább, Istennek kedves életetek van, és amely majd a mennyben tisztul ki egészen, minden bűntől tisztává, amikor csak ugyan megtisztulunk, oda semmi tisztátalan nem fog bekerülni. Nos, a négy lelki helyzet itt van előttünk, amit Pál az evangéliummal kapcsolatban és Jézus Krisztussal kapcsolatban bemutat nekünk. Vizsgáljuk meg magunkat most, ma este, lássuk, hogy hol állunk, hogyha már hallottuk, az jó, halljuk még többet, igyekezzünk minél mélyebben megérteni Isten igéjét. De ha még nem döntöttünk, döntsünk mellette, hadd biztasson ez az ige is bennünket. Ha már elkezdtünk vele járni, akkor legyünk ebben a vele járásban álhatatosak, stabilak és kitartóak. Úgy, hogyha stabilak vagyunk, akkor igyekezzünk még inkább erre odafigyelni. És figyeljünk arra, hogy a mi üdvösségünk most úgy kezdődik el, már itt, hogy egyre szentebb, egyre tisztább, egyre inkább Istennek kedves és az ő kezében használható életünk lesz. Vizsgáljuk meg magunkat, és kezdjünk el haladni lépésről lépésre az ige vezetése alapján. Ez a helyzettisztázás, testvérek, ez csak ugyan fontos. Tudok olyan emberről, aki évekig járt gyülekezetbe, míg aztán egyszer valaki félrevonta és feltette ezt a kérdést, hogy na most akkor hogy is vagy te Jézus Krisztussal? És akkor egy csöndes beszélgetés következett, ahol tisztázódott, hogy hogy is áll ez az ember Jézus Krisztussal. Jó lenne, ha ez a kérdés most mindannyiunkat elérne, hogy is állsz te most Jézus Krisztussal? Hallottál már róla? Döntöttél már mellette és követed? Álhatatosan követed? Egyre inkább megszentelődő élettel követed? Hogyan állsz te Jézus Krisztussal? Harmadszor pedig, miután láttuk, hogy az evangélium hirdetésével Pál Jézus Krisztust, az ő golgotai bűnbocsánatot szerző áldozatát állítja a középpontba, hogy a mi gondolkodásunk is e körül forogjon, valamint, hogy tisztázza a lelki helyzetet, amiben mi valamilyen módon benne vagyunk, harmadszor pedig az egészen konkrét bibliai hely szempontjából értendő üzenete az, hogy megvédjen a hiába való hívő élettől. Egy óriási veszély a hiába való hívő élet, és ettől véd Isten igéje, ettől védte Pál az evangéliummal a korintusiakat, amikor így szólt: eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, amelyet hirdettem néktek, amelyet be is vettetek, amelyben állotok is, amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, aminémű beszéddel hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőké. Egy nagy veszélye a hívő életnek, hogy hiába való hívő életté lesz. Ez több dolgot jelent. A hiába szó az azt jelenti, hogy nem éri el a célját. Van, de minek? Lehet valakinek így nagy gazdagsága, hogy van, de mégsem éri el vele a célját, mert boldogtalan. Lehet valakinek így szerelmese, hogy van, de mégsem éri el a célját vele, mert csak bűnre viszi. És lehet valaki úgy hívő, hogy hiába való módon nem éri el a célját. És itt két célt említsünk meg. Az egyik az, hogy a végső célja, hogy üdvösségre jusson. Itt a Földön próbálja élvezni a hívő élet előnyeit, megérti, hogy becsületesnek lenni tényleg nem rossz, de a végső célját, a Jézussal való személyes közösséget és az Isten trónja előtt való örök üdvösséget nem éri el. Valameddig jó, de végső célt nem ér. A másik célt el nem érés, hiába való hívő élet pedig az, amikor használhatatlan Isten kezében egy hívő élet, amikor van, de nincs vele mit kezdeni, amikor van, de nem tudjuk semmire használni. Isten ugyanis a hívő embert nem egy vitrínbe akarja betenni, hogy kedves lelkem üdvöskéje, mit kívánsz, hogy megtegyem, hanem elmondja, hogy ő mit akar, hogy én cselekedjem. Ő akar használni minket. És az evangéliumnak ez egy nagyon kemény üzenete, nem ér ott véget, hogy üdvözültem pont, hanem üdvözültem, és ez azt jelenti, hogy Isten az ő munkájában, az ő dicsőségére engem használni akar. Ha ez nem teljesedik be, hiába valóvá lesz a hívő élet. Célt nem ér, és a lényegét veszíti el. Érdemes odafigyelnünk, hogy mi az, amivel megpróbálják némelyek elérni, hogy egy hívő élet célt tévesszen. A következőkben leírja Pál apostol, hogy milyen tévtanítás az, amely az egész evangélium hirdetést hiába valóvá teszi, a hívő életet egészében teszi hiába valóvá, tudnilik, némelyek tagadták azt, hogy van feltámadás, hogy van a testnek feltámadása. És azt mondja, hogy ha valaki csak ezen a földön hisz Jézus Krisztusban, akkor mindenkinél nyomorultabb, és az egész nem ér semmit. De maradjunk meg ott, hogy egy tévtanítás az, amely alá akarja aknázni, amely félre akarja vezetni, tönkre akarja tenni a hívő életet. És Pál nem egyből elkezdi cáfolgatni, hogy hát ez ezért tévedés, meg azért tévedés, meg ezért is rossz, meg azért is rossz, hanem mielőtt bármit kezdene, mit csinál? Emlékezteti őket az evangéliumra. És az evangélium világosságából kiindulva, Jézus Krisztus személyétől kiindulva kezdi el megmutatni, hogy hát ha Krisztus feltámadt, akkor csak van halottak feltámadása. Vagy ha nincs halottak feltámadása, akkor Jézus se támad föl. Akkor hazugság, amit az evangélium hirdetői hirdetnek. Most testvérek, az evangéliumtól elindulva, az evangéliummal megalapozva kezdi el védeni Pál a hívőket. Ezért múlhatatlanul fontos ma, amikor tömegével dúlnak a tévtanítások, mindenféle butaság, hajmeresztő, ember eszét teljesen becsavaró tévtanítások hangzanak el, mindennél fontosabb, hogy ez az egyszerű evangélium csak ugyan az eszünkbe is benne legyen, hogy tudjunk valamit mondani. Benne legyen a szívünkbe, hogy ne csak egy intellektuális tudás, hanem életet formáló, örömöt jelentő tanítás legyen ez nekünk Jézus Krisztusról, hogy valóban az életünk formálódjon általa. Hát ez három érv, testvérek, amiért láthatjuk, hogy megszólal az evangélium újra és újra. Megszólal, hogy Jézust csodáljuk, hogy Jézust magasztaljuk és őt dicsőítsük az ő bűnbocsátó szeretetéért, az áldozatáért, amit a Golgotán hozott értünk. Megszólal az evangélium azért, hogy tisztázza a mi helyzetünket újra és újra, hogy akik meglankadtak, azok egyenesedjenek föl, akik valamilyen vereséget szenvedtek, azok kérjenek újra bocsánatot, erősödjenek meg a kegyelemben, álljanak újra talpra, akik még soha nem döntöttek, most végre döntsenek. A lelki helyzet tisztázása, a Krisztusban való megerősítés, és az, hogy a tévtanításokkal szemben, és a tévtanítások akna munkája nyomán a hiába való hívő élettől megóvott hívők legyünk mi. Ez mind-mind az evangélium hirdetésének a célja, és nézzük meg, hogy ehhez Pál nem használ egy akkora prédikációt, még annyit sem, mint amit én most elmondtam, vagy pláne amit egy elmúlt alkalommal a testvérek hallhattak jó hosszan, hanem egy egész rövid kis néhány mondatos summázást ad, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és harmadik napon feltámadt az írások szerint, és megjelent. Véssük ezt mi is a szívünkbe, tisztázódjon a lelki helyzet, induljunk, és hadd óvjon bennünket Isten mindenféle tévelgéstől, hogy ne hiába való hívő életünk legyen. Ugyanezeket hirdeti meg nekünk testvérek az úrvacsora, amely az evangelizációs sorozat végén majd adatik nekünk, amely az A reformáció ünnepe alkalmával is adatok nekünk. Jézus bűnbocsátó kegyelmét, az abban való újra megerősödést, hadd készüljünk most is úrvacsorás lelkülettel, imádkozva csöndesedjünk el. Amen. Jézus Krisztus, téged magasztalunk most úgy, hogy leborulunk előtted. Dicsérünk téged a golgotai keresztedért, azért, hogy meghaltál a mi bűneinkért. Mi sok aprósággal próbálunk téged fárasztani, köszönjük, hogy újra figyelmeztetsz, újra megmutatod, hogy te az egész elrontott életünkre hoztál gyógyírt, amikor helyettünk a büntetést magadra vállaltad, hogy többé nekünk büntetést szenvedni ne kelljen. Köszönjük a bűnbocsánatot, amely a múltra, a jelenre és a jövőnkre is érvényes, mindarra, amit elkövettünk ellened, és amit még el fogunk követni, bocsáss meg nekünk. Köszönjük, hogy tisztálod a lelki helyzetet, Urunk, hogy mi hol állunk. Köszönjük a józanító, tisztán látásra serkentő szót, amely világossá teszi, hogy hol állunk. Kérünk, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem megtartói. Segíts erre bennünket egyre inkább. Tégy álhatatosakká, aki még nem jutott döntésre melletted, azt a te szelídségeddel és szereteteddel vonjad magadhoz, hívjad döntésre. És aki melletted kitartóan küzd, az pedig teted erőssé és még álhatatosabbá. Köszönjük, hogy meg akarsz óvni a hiába való hívő élettől, úgyhogy nem csak földi reményekkel kecsegtetsz, hanem örök életnek dicsőségét akarod ajándékozni, és úgy, hogy használni is akarsz minket, hogy ne használhatatlan, semmire való hívők legyünk, hanem kezedben áldott eszközök a te dicsőségedre és mások számára. Köszönjük, hogy az evangélium az, amellyel mindezt végzed, amely rólad szól, és minket veled közösségbe von. Könyörgünk Jézus Krisztus a gyülekezet pásztoráért, adj neki gyógyulást, könyörgünk, hogy az evangélium hirdetésének itt is, és máshol is te adj szabad utat, ott is, ahol keresztényeket éppen az evangélium miatt üldöznek, könyörülj meg, és hadd dicsőítessék a te neved abban, hogy sokan megismernek, követnek, és szeretnek téged. Amen. Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugosztlak titeket. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen.